Piszkos Fred lett a kapitány. Először örült, hiszen valamikor tiszt volt egy cirkálón, de később szerencsétlen lett, mert életveszélyes fenyegetésekkel rákényszerítették, hogy megfürödjön. A fürdés és tisztálkodás még néhány kisebb bonyodalomhoz vezetett, de végül is részint a nyers erő, részint a rábeszélés hatott. Fürödtek, és úgy, ahogy szabályozták a fülön és tarkon túli zsíros hajcsomókat, meg egyéb követelményeit a higiéniának, amelyeket Anglia haditengerészete szem előtt tart. Azután mindenki megfelelő fehér neműt, ruhát, cipőt keresett a raktárból. Ez sem ment kisebb afférok nélkül. Piszkos Fred számára a kapitány uniformisát kísérletbe kellett hozni, de a főorvoson úgy állt az első tiszt egyenruhája, mintha rászabták volna. A hajóról semmit sem hordtak le. Minden ruha, fegyver, cipő, lángszóró, gyógyszer megfelelő mennyiségben volt. Végül következett egy kis gyakorlatozás, fegyverfogások, sorakozás. Minden pompásan ment, hiszen tulajdonképpen csupa matróz volt itt együtt, és reménytelen álmuk valósult meg, mesebeli módon. A köztiszteletben álló uniform is volt rajtuk, és ahogy a gyermek a jövőben nyúló fantáziájával szeret katonásdit játszani, épp úgy elképzelhetjük, hogy ezek az emberek, akik valamennyien szolgáltak ifjabb éveikben, és általában a haditengerészetnél, milyen ambícióval, egy elérhetetlen vágyálomnak, milyen beteljesedésével fogják fel ezt a kis komoly katonásdit, egy komoly hadihajó. Mégis néhány másodpercre felbomlott a fegyelem, mikor Piszkos Fred aranyrozettás sapkájával, felismerhetetlenül tiszta arccal, angyalhajra emlékeztető fehér, hosszú ősz szakállával a kapitány, sőt az első és második tiszt valamennyi rendjelével dekorálva, jobbra-balra nyájas mosolyjal szalutálva, megjelent a kapitány hídon. Csoda, hogy nem adtak le rá sortüzet. A legénység, miután felismerte, dörgő hurrába tört ki. Fred nyájasan mosolyogva bólogatott, majd a következő, rövid szónoklatot intézte barátaihoz. Katonák, így kezdte, mint Napóleon. Midőn elfoglalom-e parancsnoki hidat, és büszkén tekintek le vegyes társaságotokra, sok szerencsét kívánok valamennyiünknek, e marhasághoz, amelyre büszkék lehetünk, miután a világ történetében bizonyára páratlan. Sajnos nem mondhatom nektek, hogy legyetek továbbra is olyan derék, becsületes emberek, mint amilyenek eddig voltatok. De arra felhívom az alulírottak szíves figyelmét, hogy miután letettem ezt az uniformist, gazember lettem. Miután újra leteszem, megint csak gazember leszek. De amíg viselem, és ez nektek is szól, addig ismét tiszt vagyok, és ti valamennyien katonák. Esküszöm nektek az igaz Istenre, hogy aki ebben az uniformisban valami bestelenséget követel, annak torkáig metszen fel a hasát. Ismertek jól, tehát elhihetitek, hogy meg is teszem. Mi vállalkoztunk pénzért, hogy egy embert megszabadítunk valahonnan. Ez még nem bestelenség. Aki ennél többet kísérel majd meg expedíción közben, az halott ember lesz. A legénység megéljenezte, azután a főorvos úr állt elébe. Feszesen tisztelgett, és kijelentette. Alázatosan jelentem, a teljes létszám 18 ember. Lelépni. Piszkos Fred megelégedetten vett ki egy szivart a zubbonya felső zsebéből, azután lassan visszatette. Eszébe jutott, hogy a kapitányi hídon senkinek sem szabad dohányozni. Repülő zúgott felettük. A cirkáló nevét, utasítását, itt 146, katonai repülő. Bunkó már a rádiós uniformisában ült a helyén, és nyomban felelt. Radzir, cirkáló, Kalkutta felé, Earl of Sussex ő excellenciájával. Köszönöm. Bámorál cirkálót. Ellop.
Hallottuk, figyeltünk, nem tudunk róla.
A repülőgép elég alacsonyra szállt, és a pilóta világosan látta messzelátóján keresztül a napfényben csillogó, gyönyörű páncélost, amint habosra szelve a tenger sima felületét teljes gőzzel siklik Kalkutta felé, és jól látni fedélzetén a fehér uniformisokat, valamint a hajó oldalán szépen, kivehetően a cirkáló nevét, Radzir.
Nem értem, mondta Bradford. Repülőgépeket hallok felettünk elszállni. Hadihajókat látok az ablakon át, és elhagyják menni az orruk előtt a Balmoralt. Hiszen ez világbotrány.
Az, hagyta helyben az őrlő. De én azt hiszem, tudom a megoldást. A Radzir elsüllyedt, és ha nem csalódom, ezek ráfestették a cirkáló oldalára, hogy Radzir. Minden rádiónak azt felelik, hogy útban vannak velünk Rangún felé, és ez megfelel a hajó helyzetének, amit különben kétségtelenné tesz a név is. Ezek nem buta emberek, barátom. Csak azt szeretném tudni, hogy mit akarnak velünk.
És honnan tudják a mi útunk célját?
Igazán nem sejti. Nem rémlik maga előtt egy éjszaka, amikor beszélgettünk Kwan generálisról, útban Kolombó felé a hajón. Tárgyaltunk a küldetésünkről, amellyel az angol-francia közös hadműveletek helyett békét kötnénk Kwanggal. Nem emlékszik, hogy hirtelen rövid zárlat támadt?
De igen.
Hát vegye tudomásul, hogy a maga kabinján keresztül kihallgattak minket. És a rövid zárlat alatt, amit valamelyik bűntárs idézett elő, a hallgatódzó újra kisurrant a fülkéjéből.
Bravo!
Ezt Rozsdás mondta, aki idáig hallgatódzott, és most belépett.
A valaha katonáiknál minden kötél szakad, excellenciád, mint detektív felügyelő is elhelyezkedést fog találni. Kénytelenek vagyunk elviselni a maga társaságát?
Szólt élesen Bradford.
Maga nem öregem, maga levizsgázott. Maga nem hagyott engem az őr elé menni, és ez nem volt joga. Csend!
Jól vigyázzon, hogy meg ne szabaduljak innen, mert felköttetem.
Excellenciás uram, mondta Rozsdás, és meghajolt. Én kihallgatással jelentkeztem Kolombóban, és goromba visszautasításban volt részem. Viszont úgy gondolom, hogy egy igazi angol earl mindenkivel szóba áll, aki gentleman módjára közeledik hozzá. Tekintsünk el attól, hogy a pillanatban fogjon. Egy halálra ítélt katona dolgában szeretném, ha meghallgatna. Amennyiben a százados úr jogosan járt el, és kérésem nem teljesíthető, nyomban távozom, és nem fogom zavarni többé.
Az earl elgondolkozott egy pillanatig.
A százados úrnak minden esetre jogában áll intézkedni személyem körül, de talán túl merev álláspontot foglalt el magával szemben. Ha nem akart mást, mint beszélni velem, kérem, most beszélhet.
Tessék, doktor úr.
Verhagen.
Ön megtisztel excellenciát, ha Rozsdásnak nevez, jegyezte meg vigyorogva. A százados úr ugyanis megállapította, hogy mint orvos egy vércseppet sem tudnék két üveg között fehér pettyökkel ellátni.
Beszéljen, mondta az earl, és leült.
Bradford százados elfordult, és a kajüt egyik kerek kis ablakán idegesen dobolt az ujjaival. Rozsdásnak néhányszor magára vonta a figyelmét ez a dobolás, úgyhogy akadozva kezdte mondani valóját.
Két év előtt, ha jól emlékszem, illetve nem is emlékezhetem, mert két év előtt ugyanis árut szállítottam, és valahogy elfelejtettem vámoltatni, ilyesmiben szórakozott vagyok, és valami futó kellemetlensége támadt akkoriban, úgyhogy fél évig tartottak Port Saidben. Államilag. Szóval én nem is emlékezhetem. Csak az idén, mikor görög vámkerülő lettem, találkoztam a kölyökkel, vagyis hirtelen kitört.
Excellenciás uram, Tom Levin ártatlan!
Csak egyszerűen, barátom, én most nem vagyok fogoly, maga nem kalóz. Ez kihallgatás. Adja elő a mondani valóját. Mi köze önnek Tom Levinhez?
Akit említeni tetszett, az a lányos képű úr, illetve az az úri külsejű lány, az Tom Levin öccse. A húga.
Bradford egy pillanatra abba hagyta a dobolást, amiért Rozsdás hálás volt, de később újra kezdett dobolni az üvege.
Úgy. Szóval az a fiatal ember egy ifjú hölgy.
Ha jól tudom, a herceg elgondolkozott, Edith Levin.
Igen.
Így hívták annak a szerencsétlen kapitánynak a húgát. És hogy került rá, illetve haditengerészek közé?
Hát, akkor elmondom előről.
Elmondta a részvénytársaság történetét.
Sajnos az Earl minden igyekvése, hogy komolyságát megőrizze, csődöt mondott. Ahogy sorban előkerültek ezek a figurák, a nagyfőnök, a fáraó, végül a piszkos Fred, aki eljátszotta az alaptőkét, és úri kötelességből az admiralitás szögéről leakasztott egy cirkálót, a herceg úgy nevetett, hogy rengett alatta a szék. Bradford szigorú, szemrehányó pillantással nézte. Akármit is írnak róla a lapok, életlen gyerek. Katonaruhába bújt diák. Undorító, ostoba, erkölcstelen történet, amely felett minden fegyelmezett katonának pálcát kell törni. Megvetéssel elfordult, és tovább dobolt az ablakon egyre gyorsabban és idegesebben. Kolombóban elolvastam az angol lapokat, mondta Rozsdás. És ahogy a rendőrök ezt némely tettessel csinálják, hogy is mondják, amikor eljátszották az emberrel, amint viszi át az ösvényen a szaharint, és most vegye elő a kését, mutassa meg, hogy az egyiket hogy rúgta, és a másikat hogy szúrta, szóval, hogy azt mondják, rekonstruálni, ezt gondolja, nem? Szavamra, excellenciádban egy rendőr fogalmazó veszett el, igen, ezt gondoltam. Rekonstruáltam a történetet. Ahol a katonai dologról van szó, ott ne tessék tudomásul venni, amit mondok. Szóval, egy katonatiszt, most felteszem, hogy Tom Levinnek igaza volt, Ellen Aldingtonnal egyenként lemásoltatta a rajzokat. Hogy Tom Levin találmánya ne legyen jó, két fontos rajzot teljes egészében kellett ellopni. Mondjuk, kiszolgáltatta a találmányt annak a másik katonatisztnek, aki szintén benyújtotta, mint a sajátját. Excellenciád még igen fiatal, nem ismeri a nőket. Azok mindig biztosítékot akarnak, mindig félnek, hogy kijátsszák őket, megjegyzem, valami igazuk van. Szóval ez a nő, mikor a találmány már be volt jelentve, mielőtt Tom Levin utolsó két rajzát kiadta volna annak a másik tisztnek, nagyobb összeget, vagy házasságot, vagy mit tudom én, mit követelt az illetőtől, aki miatt meglopta Levint. Így azután nem adta át ezt a két igen fontos rajzot. Ezért nem is sikerült a találmány bemutatója. Tom Levin közben megtudta, hogy valaki szintén folyamodott, mint feltaláló az önműködő aknákkal, és nyomban rohant a nőhöz. Rettenetes lehetett Tom Levin. Letette katonai revolverét az asztalra, és kijelentette, ha 5 percen belül nem kapja meg a rajzokat, úgy lepuffantja ő nagyságát, mint vidám családapa céllövöldében a tojáshéjat. Valószínűleg meglátszott külsején, hogy szándéka elég határozott, ezért a nő gyorsan átadta 2 rajzot. Tom Levin talán megátkozta, minden esetre elrohant egy barátjához megbeszélni a dolgot. A nő valószínűleg elárulta neki a tisztársát is. Az újság által közölt tervrajz egy hátsó kerti bejárót jelez. Na most, szerintem, ha Tom Levin a gyilkos, akkor úgy, ahogy jött, kalapját és revolverét magához véve a kerti kijáráson át távozott volna. De neki már nem volt mit titkolni a nőnél. A főbejáraton át rohant el, taxit hozatott, nem valószínű tehát, hogy gyilkolt. Röviddel rá a kerti bejáraton át megérkezett a másik tiszt, vagy egy bizalmasa. Bár én azt hiszem, hogy maga a katonatiszt volt, aki a találmányt ellopta. Ha utána néznek, kiderül, hogy rengeteg adóssága van. Szóval, jött a tiszt. Belépett Helen Aldingtonhoz. Ez sírva, valószínűleg szemrehányásokkal is fogadta. A tiszt megtudta, hogy a 2 legfontosabb rajzot elvitte Tom Levin. Hirtelen megpillantotta a kalapját és a revolverét. Eszébe jutott, hogy őt senki sem látta bejönni, és Tom Levin a főbejáraton át távozott. És meglátta a papírvágókést. Egy döfés, és az egyetlen koronatanú, aki tudta, mert hiszen ő lopta, hogy Tom Levin-i a találmány, és aki bizonyára még cifrább dolgokat is tudott erről a tisztről, meghalt. Ezután elég, mondta keményen az Earl. Az arca kissé sápadt volt, és nagyon komor. Ostobaságokat állít, uram. De! Fordult meg élesen Bradford. Csak beszéljen. Szóval az a tiszt, aki Tom Levin találmányához hasonló konstrukciót jelentett be, az a gyilkos maga szerint. Úgy van. Be fogom bizonyítani. És tudja, ki az a tiszt? Nem. De egyetlen vágyam, hogy megtudjam. Teljesült, mondta nyugodtan Bradford. Az a tiszt én vagyok. Nekem nagyon kellemetlen volt ezt végighallgatni. És természetesen ostobaságnak minősítem az egészet. Ne vegye a szívére, Bradford. A fickónak igen élénk fantáziája van.
Én azt hiszem, valamelyik ellenséges állam azsán provokatőrje, felelte Bradford. Szívesen kevernék valami csúnya históriába az angol tisztikart.
A púpos lépett be, szabályszerűen tisztelgett, négy fegyveres ember volt mögötte.
Alázatosan kérem, tessék a fedélzetre jönni sétálni, mert ha Kalkuttába érünk, nem hagyhatják el a kabint.
Szó nélkül engedelmeskedtek. Kint sétáltak a fedélzeten. Earl of Sussex titokban figyelte ezeket az embereket. Kifogástalan, tiszta haditengerészek voltak. És úgy látszott, hogy minden szolgálatot előírásszerűen látnak el. A hajó csak úgy ragyogott. A kapitány a hídon rengyelek erdejével zubonyán, hófehér szakállával beillett volna egy zászlós hajóra is admirálisnak. Az első tiszta felsorakozó legénység arcvonala előtt szabályszerű szemlét tartott, mint igazi haditengerészek, mielőtt kikötnek. Megpillantotta a rozsdást és azt a fiút. Odaintette őket. Közben elérték a szemle helyét, és mikor a főorvos meglátta az Earlt, harsány vigyázt kiáltott, majd tiszteleg következett. Bradford bizonyára nagyon elítélte volna az ezredest, ha sejti, hogy mennyire tetszett neki a részvénytársaságba tömörült rablók viselkedése. Mondják, szólt a hozzá siető rozsdásnak és a kölyöknek. Tulajdonképpen, hogy képzelik maguk ezt az egész ostobaságot? Meg akarják ostromolni Rangoont?
Kicsit megszálljuk esetleg, mondta rozsdás. Van egy első rangú tervünk. Na, mesélj el, szólt az Earl, és már előre mosolygott azon, amit hallani fog.
Isteni, kezdte vigyorogva rozsdás.
A hajó megérkezik Rangoonba, ahol mindenki várja a fiatal, félig gyermek ezredest a századossal.
És azok nem érkeznek meg, mondta az Earl, és átvette önkéntelenül rozsdás jókedvét.
Dehogy nem, hiszen éppen ez az. A kölyök, ez a lányos külsejű úr lesz excellenciád, és én, Bradford százados, kellemetlen személyében teszem tiszteletemet.
Isteni, mi? Az Earl ajkáról hirtelen lefagyott a mosoly. Ezt a históriát nem tudta a humoros oldaláról felfogni. Távolról egy cirkáló bordázata csillant meg a napfényben, és az őrség visszakísérte a két foglyot a szalomba.
Csúd be, fiam, azt a kis szellőztető ablakot, szólt oda a herceg a szolgálatukra és őrzésükre beküldött fegyveres matróznak. Alázatosan jelentem, nincs nyitva.
De hát az ördögbe is itt húzat van, mondta bosszusan az Earl. Tán nincs jól becsukva.
De csukva van, csak rozsdás az előbb kivágta belőle az üveget. Délutánra újra bevágjuk.
A százados az ablakra nézett, azután halott fehér lett, és gyorsan leült, mert megrodjant a térde. Kalkutta előtt vetettek horgonyt. A legénység az ágyútorony körüli vas szerkezeten ült és énekelt. Távolról látszott a kikötő. A részszínű, nedves alkonyatban motorcsónakok és vitorlások utasai közeledtek hozzájuk, és mosolyogva nézték a daloló, vidám haditengerészek csoportját. A púpos még bendzsózott is nekik. A hajóhoz néhány karcsú sampán siklott, benszülött kofák, zöld, pizánglevelekkel bélelt gyümölcskosarakban pompás csendéleteket kínáltak. A matrózok vagy hat kosár gyümölcsöt vásároltak. Részpénzeket dobáltak a vízbe, amelyekért visító, maláj kölykök buktak le. Díszműárusok dzsunká is körülfogták őket. Haditengerészek sokszor vesznek szeretőjüknek csecsebecsét. Bunkó 150-szer közli rádióhívásra a hajó helyzetét, mindig hozzáfűzve, hogy Earl of Sussex-et viszik Rangoonba. Kíséretében ő excellenciája, Kalkuttából hivatalos és tisztelgő látogatások mellőzését kéri, éjszakai vihar, után gyengél, kedik, radzír, radzír.
Balmorát Sabangban látták, délkelet felé vette útját, jelentést, mint tudnak, admiralitás, Kalkutta.
Borneo magasságában, páncélossal találkoztunk, megállásra felszólítottuk, nagy előnnyel észak-kelet felé, teljes gőzzel eltűnt. Parancsunk, legrövidebb úton, Rangoonba hajózni. Ezért nem üldözhettük. Többet nem tudunk, radzír, radzír, radzír.
Ezek után békében maradhattak. A Radzir küldetése miatt és a fedélzetén utazó magas személyiség nimbuszával, ebben a fejveszett hajszában is előkerő indolenciával folytathatta saját útját, amely minden botrányon felülálló, magasabb katonai szempontokból fontos. Előbb még Kalkuttánál a hajó kapitánya és Daliás első tisztje rozsdással és a kölyökkel partra szálltak. Piszkos Fred egy barátját keresték fel, akinek a külvárosban régi konzervatív orgazda intézménye volt. Itt egy kézikönyv alapján különböző ruhaneműekkel látták el magukat, amelyeket előírás szerint az angol vezérkarhoz tartozó századosok és ezredesek viselhetnek csak. Rozsdás ragaszkodott, hogy fehér kesztyűt is vegyenek, mert a szolgálati szabályzatból kitűnt, hogy ünnepélyes alkalmakkor a tisztikar tagjai kesztyűsen jelennek meg. Este motorosok és vitorlások úri közönsége élvezetten nézte végig, hogy a Radzir cirkálón riadót fújnak. A legénység felsorakozik, szolgálati beosztásuk szerint külön csoportokra várnak, a kapitány a hídon néhány kommandót mond a szócsőbe, miközben érthetetlen okból a felső zsebéből egy szivart húz elő, de megint visszateszi. Serény legények futnak hosszú kötelekkel, zörög a horgony, ahogy felhúzzák, és a megjelenő hold első sugarai vakítóan tükröződnek vissza a páncélosról, amely teljes gőzzel elindul Birma felé.